Tehát ez a részlet Salamon templom szentelési imájából való. Királyok első könyve 8. rész 41. versétől így szól hozzánk Isten igéje. Még az idegen is, aki nem a te népedből, Izraelből való, de eljön messze földről a te nevedért, mert hallani fognak nagy nevedről, erős kezedről és kinyújtott karodról, ha eljön és imádkozik ebben a házban, te hallgasd meg lakóhelyedről, a mennyből, és tedd meg mindazt, amit az idegen kér tőled, hogy a föld minden népe megismerje nevedet, és úgy féljenek téged, ahogy a néped Izrael, és tudják meg, hogy a te nevedről nevezték el ezt a házat, amelyet építettem. Ha majd néped hadba vonul ellenség ellen, olyan úton, amelyen te küldöd, és imádkozik az Úrhoz, e város felé fordulva, amelyet kiválasztottál, és a ház felé, amelyet neved tiszteletére építettem, te hallgasd meg a mennyből imádságukat, és könyörgésüket, és pártold ügyüket. Ha majd vétkeznek ellened, mert nincs ember, aki ne vétkezzék, és megharagszol rájuk, kiszolgáltatod őket ellenségeiknek, és azok fogságba hurcolják őket, az ellenség földjére, messzire vagy közelre, de aztán szívből megtérnek azon a földön, ahova fogságba vitték őket, ha megtérnek és így könyörögnek hozzád azoknak a földjén, akik fogságba vitték őket, vétkeztünk, bűnt követtünk el, gonoszul cselekedtünk. Ha tehát teljes szívükből és teljes lelkükből megtérnek hozzád ellenségeik földjén, akik fogságba vitték őket és imádkoznak hozzád országuk felé fordulva, amelyet őseiknek adtál, a város felé, amelyet kiválasztottál, és a ház felé, amelyet neved tiszteletére építettem, te hallgasd meg imádságukat és könyörgésüket lakóhelyedről, a mennyből és pártold ügyüket. Bocsáss meg népednek, amit ellened vétettek, és minden hűtlenségüket, amiben hűtlenek voltak hozzád, és tedd irgalmassá hozzájuk azokat, akik fogságba viszik őket, hogy irgalmazzanak nekik, hiszen a te néped és a te örökséged ők, akiket kihoztál Egyiptomból, a vaskohóból. Nézd nyitott szemmel szolgád könyörgésére, és népednek, Izraelnek a könyörgésére. Hallgass meg őket, valahányszor hozzád kiáltanak. Mert te választottad őket külön, örökségedül a föld valamennyi népe közül, ahogyan megmondottad szolgád Mózes által, amikor kihoztad őseiket Egyiptomból, Uram, ó Uram! Amikor Salamon befejezte ezt az egész imádságot és könyörgést, amellyel imádkozott az Úrhoz, fölkelt az Úr oltáram elől, ahol letérdelt és kezét az ég felé terjesztette. Fölállt tehát, és fennhangon így áldotta meg Izrael egész gyülekezetét. Áldott az Úr, aki nyugalmat adott népének, Izraelnek egészen úgy, ahogyan megígérte. Egyetlen szó sem veszett el mindabból a jó ígéretből, amit megígért szolgálja Mózes által. Legyen velünk Istenünk az Úr, ahogyan őseinkkel volt. Ne hagyjon el bennünket, és ne vessen el magától. Hajlítsa magához szívünket, hogy mindig az ő útján járjunk, és megtartsuk parancsolatait, rendelkezéseit és végzéseit, amelyeket őseinknek parancsolt. Ezek a szavak pedig, amelyekkel könyörögtem az Úr színe előtt, legyenek éjjel-nappal Istenünk az Úr előtt, hogy pártolja szolgálja ügyét és népének Izraelnek az ügyét szüntelem. Hadd tudja meg a föld minden népe, hogy az Úr, az Isten nincsen más. Legyen a szívetek teljesen Istenünké, az Úré, járjatok rendelkezései szerint, és tartsátok meg parancsolatait úgy, mint ma. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Mennyatyánk, köszönjük néked, hogy te hozzád fordulhatunk, aki a megközelíthetetlen világosságban lakozol, de minden megtölt szívű emberrel is. Köszönjük, hogy a te néped lett templomoddá, az Úr Jézus Krisztusban, ő általa, mint templomban lehetünk együtt a te néped között, és köszönjük, hogy te ígéreted szerint itt vagy közöttünk, és bennünk vettél lakozást. Kérünk, hogy a mi könyörgéseinket is hallgass meg, amikor hozzád könyörgünk földi vándorlásaink során, és kérünk téged, hogy a mi szívünket is hallítsd önmagad felé, ennek a világnak a kísértései, nyomorúságai között, hadd fohászkodjunk újra és újra te hozzád. Áld meg kérünk a mai igét, amit ma mindannyiunk számára küldtél, igét hirdetőjét, Montit is, a te lelkeddel segítsd meg, amikor az igét hirdeti közöttünk, és kérünk téged, hogy a te áldásod legyen mindannyiunkon, mindannyiunk életén, az egész gyülekezeten, gyermekeinken is, akik szintén te felét fordulva hallgatják, hogy mi az, amit nekik üzenni készülsz. Köszönjük a kegyelmedet, ahogy olvastuk, és minden ígéretedit, de te beváltod, kérünk, hogy te adj nekünk is ilyen benned bízó, hozzád ragaszkodó szívet, hogy reméljük, hogy amit te megígérsz, azt be is váltod. Amen.
Ma délelőtt fogunk nézni egy történet az Ószövetségből, és amikor nézünk valamit az Ószövetségben, fontos, hogy tudjunk, hogy ez mikor történik, mi a helyzet, amikor ez történik. És azt tudjuk, hogy az Izrael voltak Egyiptomban több mint 400 évig, utána, amikor kijöttek Egyiptomból, volt 40 év, amikor vándoroltak, utána, amikor érkeztek a földre, volt egy 350 év, amikor főleg a bírák uralkodtak, vagy mondhatjuk, hogy igazán nem volt egy uralkodó a zsidó népnek, emberi szinten, hanem Isten volt az Istenünk, és utána a nép panaszkodtak. És azt mondták, hogy adjen nekünk egy Isten. És akkor azt látjuk, hogy először Saul lett a király, utána Dávid lett a király az Isten helye, és utána Salomon lett a király. Azt lehet látni, hogy egy majdnem több mint 800 év, amikor érkeztek Egyiptomba, amikor érkeztek erre a pontra, amikor Salomon építette a templomot. Egy 800 év, amikor várakoztak. Az utolsó 400 évben azt látjuk, hogy Istennek volt egy ideglenes földi otthonában, a sátorban, nem volt az a végleges hely. És utána most itt a királyok első könyvében látjuk, hogy érkezünk arra a pontra, hogy kész lett a templom. És akkor lett egy nagy ünnepség. Szerintem egy kicsit nehéz nekünk elképzelni, hogy milyen nagy volt ez az ünnepség. Mi nem beszéljünk róla túl gyakran, de ha mi gondolkozunk a különböző események az Ószövetségben, a zsidók népnek ez volt az egyik legnagyobb pillanat, amikor végre lett kész az a templom. És amikor felszenteltek azt a templomot Istennek, akkor abban az ünnepségben a Salomon imádkozott. És ebben a részben látjunk azt az imádságot, amit ő mondott. De mielőtt kezdte az imádságot, a 23. versben látjunk azt, hogy amikor ő fölállt a nép előtt, a következő gondolattal kezdte. Ő azt mondta, hogy nincs hozzád hasonló Isten, sem fönt az égben, sem lent a földön. Hűségesen megtartod a szolgáiddal kötött szövetséget. Érdekes, hogy a régi fordításban nem csak beszél arról, hogy hűséges Isten abban, hogy megtartotta a szövetséget, hanem beszél arról, hogy Isten milyen irgalmas. Vagy másképpen lehet fordítani azt, hogy milyen nagy az Isten szeretette. Fontos, hogy mi megértjünk azt, hogy milyen a mi Istenünk. Múlt héten beszélgettünk arról, hogy hogyan lehet egy győzelmes keresztény életet élni a földön. És az volt az első gondolat, hogy az egyik feltétel arra, hogy valaki tud egy győzelmes életet élni, fontos, hogy legyen meggyőződve arról, hogy Isten jó. Mert ha nem vagyok meggyőződve arról, hogy Isten jó, akkor nagyon nehéz lenne bízni benne. Azért, mint hívő emberek, fontos, hogy mi megértsünk, hogy pontosan milyen az Isten. Szükség van arra, hogy legyen egy tiszta, helyes Isten képünk. Nem jó, ha mi próbáljunk felállítani egy Istent, ami nem ugyanolyan, mint a bibliai Isten. És itt ebben a részben a Salomon azt mondja, hogy a mi Istenhez nincs hasonló. Nem lehet más, amire lehet összehasonlítani a mi Istennel. Mert azt tudjunk, hogy minden más nép, azok az Istenek, amit ők létrehoztak, azok nem voltak igazi Istenek. Inkább az volt, ami az ember létrehozott. Az ember gondolkodásban ők létrehoztak az Istent. A mi helyzetünk pont fordítva, mi nem hozunk létre egy Istent, hanem a mi feladatunk kutatni, és keresni, és utána nézni, és megtalálni a valódi Istent. És utána, miután megtaláltunk őt, meg kell ismerni őt, hogy ő milyen. És itt, ebben az imádságban, amikor Salamon imádkozott, ebben is látjunk, hogy ő beszél arról, hogy milyen az ő Istene. Ő fordult az Úrhoz, és ő imádkozott, olvasom a 46. verset megint. A 46. versben azt mondja, ha majd vétkeznek ellened, és utána mond valamit az emberről is, mert nincs ember, aki nem vétkezik. Milyen érdekes dolog, hogy egy ilyen történetben, csak egy fél mondatban mond egy nagy igazságot, ami nagyon fontos, hogy mi megértsünk azt. Ez az igény azt mondja, hogy nincs olyan ember, aki nem vétkezik. Minden ember vétkezik. Igen, mondhatjunk, hogy volt egy kivétel. Az egy kivétel Jézus Krisztus. Aki 100%-ig ember volt, és 100%-ig Isten. Jézus Krisztus nem vétkezett. De ő az egyetlen. Minden más ember vétkezik. Folytatom. Megint a vers elejétől. Ha majd vétkeznek ellened, mert nincs ember, aki nem vétkezik, és haragszol ránk, kiszolgatod őket ellenségeinek, és azok fogságba hurcolják őket az ellenség földjére, messzere, vagy közelére. És utána folytatja a 47. vers végén, hogy fontos, hogy az ember jut arra a pontra, hogy ő azt mondja, hogy vétkeztünk, bűnt követtünk, el gonoszul cselekedtünk. A Salamon imádságában ő elismerte azt, hogy az ember fog vétkezni. És ő látta azt, hogy szükség van arra, hogy az ember jut egy olyan pontra, hogy ő visszafordul az Úrhoz, és ő bocsánatot kér az Úrtól. És utána az volt a fontos neki, hogy látta, hogy ha az ember ezt csinál, akkor Isten is cselekszik. És Isten a 49. és 50. versben látjunk, hogy ő kérte, hogy hallgass meg imádságunkat és könyörgésünket, lakóhelyünkről, a minból és a parttól ügyeket. Bocsásd meg népeknek, amit ellened vétkeztek, és minden hűtlenségünket, amiben hűtlenek voltunk hozzád, és tedd irgalmasra hozzájuk azokat, aki fogságban vitték őket, hogy irgalmaznak nekik. Az imádság Isten fele az volt, hogy amikor az emberek bűnt tesznek, és bűnt fognak tenni, az a kérésünk, hogy abban a helyzetben legyél irgalmas. Bocsásd meg őket. És az a dolog, amit fontos, hogy mi megértünk, amikor mi látjunk azt, hogy Isten jó, Isten kész megbocsátani. Bárkit, bármit. Ha az ember oda jön az Úrhoz bűnbánattal, Isten megbocsát. Nagyon fontos, hogy mi megértünk ezt. Nagyon fontos, hogy mi azt látjunk, hogy senki nem tud jutni olyan mély pontra, hogy ő most már nem tud fordulni az Úrhoz. Tudsz nagyon messzere menni Istentől egy nagyon hosszú időre. Az ember tud nagyon mélyre esni. De ahogyan a tékozló fiú hazajört, aki hazajön, az Isten megbocsát. És az Isten megtisztít. Az Isten elfelejti azt a bűnt, amit tettünk. Az Isten kegyelmes és irgalmas. De fontos, hogy látjunk, hogy Isten velünk van. Miután ez történik, miután Isten megbocsát, akkor vannak elvárásai. Újból és újból látjunk azt, hogy ő kéri az engedelmességet tőlünk. Kér azt, hogy mi megtartjunk az ő parancsolatait. És amikor vannak ezek a kérdések, ő nem akar egy nem reális tehért tenni a mi válunkra. Nem akar mondani, hogy ezt kell csinálni, és ha ezt csinálsz, csak akkor fogok szeretni téged. Ő azt mondja, hogy ő ad nekünk mindent, ami kell, hogy mi tudunk élni egy Istenféle életet előtte. Múlt héten néztünk ezt szinte, amikor a Péter második leveleben, az első rész, a harmadik versben azt látjuk, hogy ő adott nekünk mindent, ami kell. Az élethez mindent, ami kell, hogy mi egy Istenféle életet éljünk. Isten gondoskodott arról, hogy ő mindent adott. Ugyanezt látjuk ebben a részben. Az 53. versben. Mert te kiválasztottad őket, külön örökségül a föld valamennyi népek között. Ahogyan megmondottad szolgád Mózes által, amikor kihozta őseid Egyiptomból. Uram, ó Uram. Itt azt látjuk, hogy az Isten kiválasztott az Izrael népet. Az Ószövetségben látjuk azt, az Új Szövetségben mi azt látjuk, hogy Isten kiválasztja az ő népet. Ő azt mondja, hogy te vagy, ha hívőm vagy, te vagy az én népem. És folytatja az 58. versben, amikor beszél az ő népéről, hajlíts magahoz szívünket, hogy mindig az ő útjain járunk, és megtartjunk parancsolatait, rendelkezéseit és végzéseit, amelyeket őségnek parancsolt. Hogyan kezdődik ezt a vers? Ő azt mondja, hogy ő hajlítja magahoz szívünket. Isten végzi a munkát a mi szívünkben. Isten az, aki egy új szívet ad nekünk. Fontos, hogy mi megértjünk azt, hogy az az új szív, amit Isten ad a mi megtérés pillanatunkban, az egy egészen más szív, mint ami volt előtte. Az a szív most már húsból van, nem körből van. Az a puha szív most lehet hajlítani. Azt a kördarab nem lehet hajlítani. De Isten tud érinteni a mi szívünket. Ő azt mondja, hogy amit ő kér tőlünk, az nem nehéz. Az ő parancsai nem nehéz, nem egy teher a mi életünkben. Mert van egy új szívünk. De amikor elfelejtünk, kik vagyunk Krisztusban, akkor nem lesz a vágy a szívünkben keresni őt. És akkor nem részesüljünk abban az erőben, amit ő ad nekünk. Évekkel ezelőtt valószínűleg, amikor még egyetemista voltam, először olvastam egy történet, amit a Bill Bright írt. És abban a történetben ő mesélt egy olyan emberről, aki akart fölszállni egy hajóra, hogy tud menni az Egyesült Államokból Európába. És az az ember összegyűjtött minden pénz, amit tudott összegyűjteni, hogy tudna indulni ezen a hajón. Az utolsó fillért kellett használni, hogy ő megvette a jegyet, hogy tud fölmenni a hajóra. És ez az ember fölment a hajóra, és vitt magával egy kis sajt, egy kis kekszet, de egy-két nap után ez mind kimaradt. Mert megette, nem maradt semmit. És ő látta azt, hogy a többiek mennek ebbe az étterembe, ahol rengeteg van, ahol minden van, amit az ember csak tud képzelni. És végre ez az ember nem bírta tovább, és ő oda ment a kapitánhoz, és kérdezte a kapitántól, hogy nem tudnád esetleg valami munkát adni nekem? Mert ha nem, akkor éhen fogok halni itt a hajón. És a kapitán kérdezte tőle, uram, van jegyed? És mondja, persze, van jegyed, van jogom, hogy itt vagyok a hajón? A kapitán azt mondja, hogy igen, de az a jegy, az egy teljes körű jegy. Te jogosult vagy mindent használni, ami itt van a hajóban. Te jogosult vagy részt venni minden étkezésen. Az benne van a jegy arraban. Minden, ami van a tied. Nagyon gyakran mi így éljük a keresztény életet, mint ez az ember. Mi nem veszünk észre, mi az, ami van nekünk. Mi nem veszünk észre, hogy mi az, amit Isten adott nekünk. Mi gazdagok vagyunk Krisztusban. Minden megvan, ami kell. Ő ad az erőt, ami kell. Van olyan helyzetek, amikor mi a mi életünkben mi küzdködünk valami bűnnel, és azt mondjuk, hogy ez túl nehéz nekem. Én nem tudok legyőzni ezt. Isten azt mondja neked, én adtam neked mindent, ami kell. Minden, amire szükséged van, az van. A probléma, Nem Istennel, és nem azzal, amit ő ad, a probléma azzal, hogy mi nem fedeztünk fel, mi az, ami van. Mi nem olvastunk a kis betörket, ott a jegy hátul oldalon, ami mutatja, hogy mi minden van nekünk. Minden van nekünk, ami kell. Nem kell nyomorúságban élni. Nem kell élni úgy, hogy nincs erőm. Én nem tudok legyőzni ezt. Én nem tudok csinálni azt. Az, amit vonatkozik a lelki életedhez, Isten adott neked mindent, ami kell. Ahogyan láttunk múlt héten, amit ő megígért az 1. Korintus 10:13-ban, nincs olyan kísértés, ami túl nagy. Nincs olyan kísértés, ami túl nehéz. Nincs olyan kísértés, amilyen nem tudsz ellen állni. Isten velünk van. Ahogyan énekeljünk, ha ő velünk van, ki ellenünk. Isten nagyobb. Isten nagyobb a sátannál. Isten nagyobb a régi kíváncságainknál. Isten nagyobb. Nem szabad elfelejteni ezt. Lépjünk most tovább a harmadik gondolat menetre itt ebben a szakaszban, amikor beszéljünk az Isten hírnevéről. Fontos, hogy mi megértjünk, amikor Isten kiválasztott a zsidó népet, az nem volt az Isten végső célja. Az Isten végső célja, amikor ő kiválasztott a zsidó népet, az volt, hogy a zsidó nép lesz az a nép, aki viszi az evangéliumot minden népnek. Látjunk azt ebben a szakaszban, a 43. verstől a 41. verstől a 43. versig, és itt ebben a szakaszban beszél azok az idegenek, akik ott voltak, és azt mondja, hogy még azok, mind azt, ami az idegen kér tőled, hogy a föld minden nép megismerje nevedet, és úgy féljenek téged, ahogyan néped. Az Isten kívánsága az, hogy minden nép ismeri őt. Ez az ő vágya, ez az ő terve. A 60. versben azt olvasunk. Hadd tudja meg a föld minden népe, hogy az Úr az Isten nincs más. Ha visszamenjünk az Ószövetségben a Mózes 4. könyvére, a 15. vers, fejezet a 14. versben, látjunk megint ez a gondolat azt, hogy minden nép tud ismerni őt. A Józsué könyvében, a második rész, a 9. verstől a 11. versben, ott van a történet a Rahabról. És amikor a kémek oda mentek és beszélgettek vele, ő azt mondja, hogy már előttetek jött a hír, hogy milyen az Isten, hogy hatalmas a ti Istenetek. És a Ráb, ő elismerte azt az Isten, az ő hírneve előtte ment. Milyen a helyzet a mai világban? Milyen hírneve van Istennek a világban? Valahogyan kell megértenünk azt, hogy az Isten hírneve nagy részéből tőlünk múlik. Mert mi vagyunk az Isten képviselők ebben a világban. Az Isten láthatatlan. De a hívő ember látható. És a kérdés, amit fel kell tennünk magunknak, az, amikor valaki lát minket, mit látnak? Tegnap a fiatalabb férfiak a gyülekezetben játszottak egy foci bajnokságban. Nem fogom beszélni túl sokat az eredményről, de annyit kell mondanom, hogy két csapat volt, és a fiatalabb csapat sokkal jobb eredményt hoztak, mint az idősebbek. És amikor beszélek az idősebbekről, azok az idősebbek nem olyan idősek, mindegyik 30 év alattiak voltak, ha jól tudom. Nem hívtak minket öregek, hogy mi játszunk, de ott egy ilyen bajnokságban. Az, hogy az ember hogyan viselkedik a pályán, akkor az mutatja egy kicsit, hogy ő képviseli Istent, vagy nem. Én nem voltam ott nagyon sokáig, én nem láttam problémát azzal, hogy a fiatalok hogyan játszottak, hogy nem jó képviselnek Isten azon a pályán. De nagyon sokszor vannak olyan helyzetek, lehetséges egy foci pályán is. Amikor a mi viselkedésünk nem hoz jó hírnevet Istennek. Van olyan, amikor a mi viselkedésünk egy munkahelyen nem hoz egy jó hírnevet Istennek. A hitetlen emberek néznek a mi életünket. Sokkal jobban néznek néha, mint mi gondoljunk. És kialakul Istenről egy véleményt abban, hogy mi hogyan éljünk. És azt kell látni, hogy a hívő ember viselkedése, az, hogy a hívő ember hogyan él, az lehet egy nagyon vonzó dolog, egy hitetlen ember életében, de az lehet egy nagyon erős visszataszító dolog is. A hitetlen ember nem tud látni Istent, de a hitetlen ember tud látni minket. Mi hogyan képviseljünk az Urat. A misszió kezdődik itthon. A misszió kezdődik az otthonodban, az iskola osztályban, a munkahelyeden, amikor mész vásárolni, amikor mész bármit csinálni. Ott kezdődik a misszió. De a misszió nem ott fejeződik be. A misszió ott fejeződik be, amikor mi menjünk a világba. És amikor mi próbáljunk érinteni minden népét. Nem szabad elfelejteni, hogy ez az Isten kívánsága. Az Ézsaiás 56. részben, a 7. versben ő beszél, hogy az ő háza, ahol imádkoznak, az minden népnek. Nem csak egy nép, két nép, három nép, hanem minden népnek. Amikor mi érkezünk a mennybe, akkor lesznek olyan dolgok, amit tovább nem kell csinálni. És az egyik dolog, amit nem kell csinálni a mennyben, a misszió munkát. A misszió munka az valamit, amit mi tudunk csinálni egy ideglenes időre. Ha mi nem csináljunk azt most, akkor majd a mennyben nem lesz lehetőség csinálni azt. De Isten adott azt a feladatot az Ószövetségben Izraelnek, és Isten ugyanazt a feladatot ad nekünk, mint gyülekezet. Az a mi feladatunk, hogy mi hirdessünk az evangéliumot minden népnek. A mi Istenünk egy jó Isten. A mi Istenünk egy olyan Isten, aki velünk van. És akkor azt jelenti, hogy ha valóban olyan jó a mi Istenünk, ha valóban az Isten velünk van, akkor mi nem tudunk csinálni azt, hogy azt a fényt elrejtjünk egy kosár alá. Hanem a mi feladatunk fölemelni azt a kosárt, és engedni azt, hogy az emberek minden népből látnak Istent, és látnak, hogy milyen az igazi Istent. Isten adjon nekünk segítséget ebben. Imádkozunk. Édes Atyánk, olyan jó látni azt, hogy te nem változol. Ami igaz volt 3000 évvel ezelőtt, a Salamon életében, az igaz rólad ma. Kérjünk, hogy segíts minket, hogy jobban tudunk megismerni téged, amilyen valóban vagy. Segíts minket látni azt, hogy te jó vagy. És hogy mi tudunk bízni benned. Segíts minket elfogadni azt, hogy te adtál minden hívő embernek egy új szívet. Egy olyan szív, amiben van tiszta kívánságok. Kérjünk, hogy segíts minket, hogy tudunk fölvenni azt az erőt, ami van bennünk, a Szent Lelked által. Kérjünk, hogy segíts minket, hogy mi tudunk erősíteni a pozitív hírnevedet ebben a világban. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.